Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy vajon a koronavírus járvány okozta sokkot követően az olasz idegenforgalom mit tud tenni, és egyáltalán sikeresek-e azok a törekvések, hogy merjenek ide utazni a külföldi turisták. Hölgyeim és uraim, tartsanak velem! Az biztos, hogy elsők között nyitott Olaszország, hiszen június 3-ától már mindenféle korlátozás nélkül be lehet utazni, negatív koronavírus tesztre sincsen szükség, karanténba se kell menni, és kétségtelen, hogy az idegenforgalom fellendítése miatt hiába volt óriási a gond jó pár területen, hiába láttunk az interneten olyan videókat a kórházak hangulatáról, hogy az biztos, hogy nagyon megijedtünk ettől, és csak azt kívántuk, hogy minél hamarabb legyenek úrrá a helyzeten, és épüljenek fel a betegek, és minél kevesebb legyen a halálos áldozatok száma. Ezzel együtt is most már azért bizony az idegenforgalmi szakemberek Olaszországban abban gondolkodnak, hogy honnan érkezhet a legtöbb turista, és várják a külföldi vendégeket, de bíznak a belföldi turizmusban is. Kaorle például sokáig a német turisták fellegvára volt, és általában középkategóriájú szállodák vannak a településen, mert hogy a 60-as évek végén kezdődő német turista invázió futtatta fel Kaorlét és tette népszerűvé. A házak közül a legjobb fekvésűeket befektetők megvásárolták és szállodává alakították. A nagy csodát nem lehetett tenni, de ez nem is volt követelmény, hiszen főleg a német munkások értelmiségiek igényeit kellett kielégíteni, és senki nem vágyott túlzott luxusra. A szállodában csak lakni kell, felesleges a fényüzés, vallotta hosszú ideig az ide látogatók jelentős része. Ennek megfelelően egyébként mind a mai napig a turisták kora reggel elhagyják itt a szobájukat, átsétálnak a tengerparti úton, és már is bokáig süllyednek a finom homokban. A tenger errefelé alig hullámzik, és ilyenkor június vége, július elején már nagyon kellemes a hőmérséklete, ráadásul hosszan be lehet sétálni a vízben úgy, hogy nem kell úsznunk, tulajdonképpen olyan, mint Siófoknál, egy picit azért jobban hullámzik a tenger, meg jóval sósabb. Nek hát a magyar tenger, tudjuk jól, hogy az Siófoknál annyira kellemes, hogy ideális a kisgyermekeseknek, de hogyha Olaszországban azt kérdezik, hogy hova menjenek kicsi gyerekkel, akkor vagy nagyon déli területet tudok ajánlani, például Porto Cesareónak a strandja ideális ebből a szempontból, vagy mondjuk Kaorle környékét is akár. Ravioli, tortellini, a szokásos pizzák, az olasz finomságok kaphatóak az itteni éttermekben, bár hozzáteszem, műanyagtálca eldobható étkészlet volt még tavaly a divatos, és hát sokan németül beszéltek angolul, azért jóval kevesebben. Bár a homokos tengerpart végtelennek tűnik, azért az ötletesség és a fantázia nem biztos, hogy minden esetben Kaorlét jellemzi. A belváros viszont tipikusan olasz, nyitott éttermek, pizzériák, gyönyörű kis templomok, szűk utcácskák, a külvárosban pedig lakótelepeket találunk komfortos panelházakkal. Az itteni kikötőben azért nem luxusjachtok sorakoznak, hanem jól felszerelt kis halászhajók, és hajnalban kifutnak a dokból, kora reggel pedig már a vendéglősöknek kínálják fel a friss zsákmányt. Viszonylag hamar ide lehet érni, tehát lényegében Bibione mellett találjuk Kaorlét, Magyarországhoz nagyon közel van, tehát hogyha valaki tengerre vágyik, akkor ide aztán tényleg gyorsan oda lehet érni. Érdekes egyébként, hogy Kaorle, Bibione, Tarvízió hosszú ideig nagy sláger volt a magyar turisták körében is, aztán egyre inkább délebre kezdtünk húzódni, és még most is ide azért sok magyar érkezik, de már Rimini környéke is magyar szótól volt a tavalyi szezonban még hangos. Hát most azért honfitársaink közül jóval kevesebben mernek Olaszországba utazni, de vannak, akik mernek bizony, hiszen tőlem is kérdezték, hogy mire ügyeljenek, ha ide érkeznek. Egy kedves ismerősöm Riminiben már be is foglalta a szálláshelyét, egy másik ismerősöm az pedig elmegy egészen Sorrento környékére. Az kétségtelen, hogy ha túltesszük magunkat az aggodalmon a vírus miatt, meg egyebek miatt, akkor az biztos, hogy azért Olaszországban mindegyik város szinte egy mesevilág, hát talán a nagyiparvárosok kivételével. Nekem mondjuk Bologna csalódás volt, mert az tényleg egy óriási iparváros, de egyébként Sorrento környékén, vagy a déli területen, vagy mondjuk ott a Csizma sarkában, tényleg Otranto, Gallipoli, Porto Cesareo, ezek mesebeliek, Lecce, vagy például Cinque Terre földjén olyan mámorító, gyönyörű vidékeket találunk, hogy az ember elfelejti minden baját. De Ami érdekes, hogy a Pompei környéki strandoknak a világa, ahol különösen ügyelnek a biztonságra, arra, hogy véletlenül se fertőződjenek meg a vendégek, limitálták is a strandoknak a befogadó képességét, szabályozzák azt is, hogy mennyire mehetnek közel egymáshoz az emberek, hogyha nem egy háztartásban laktak. Hát nyilván azért a főszezonban szerintem ezek a szabályok igencsak fel fognak lazulni, aztán majd meglátjuk. A Sorrento, Pompei, Vesuv, ez mind-mind a kötelező látnivalók közé tartozik, ha valaki erre a vidékre utazik. Pompei, hogyha az ember úgy elképzelni a történelmi tanulmányokból, talán azt gondolja, hogy fennmaradt 15-20, de legyen mondjuk 30-40 ház, és akkor ezeket meg lehet tekinteni, milyen érdekes. Nos, tényleg egy város maradt meg, nem 15-30 ház. Az ember hosszú-hosszú percekig sétálgathat hatalmas utcákon, nézegethet fürdőket, főtereket, egykori fórumokat, megnézheti, milyen lakásokban laktak a gazdagok, és milyenek benne a szegények. Persze nyilván a berendezési tárgyak már nincsenek meg, és az épületek teteje sincs meg a legtöbb helyen, de a szobákat, a főzőkamrákat és minden mást is láthatunk, és el is magyarázzák a szakavatott idegenvezetők, hogy mi milyen célt szolgált. De hogyha az ember csak úgy sétál a romok között, akkor is elmékelhet a régi idők letűnt dolgain. Maximum a porviharok egy picit zavarják, mert úgy 5-10 percenként végig fúj a Pompei utcákon a szél, és kavarog úgy a homok, aztán ez véget ér, és ismét sétálhatunk tovább. Mint ismeretes, Pompei azért maradt meg ilyen éppen, mert hogy a közeli Vesuv vulkánkitörését megelőzően gázkitörések is voltak, és valószínűleg emiatt pusztultak el, főleg már az itt élők. Aztán jöttek az egyéb vulkáni hamu és minden más mérgező anyagok, úgyhogy a vulkáni hamu betemette Pompeit, és később, amikor megtalálták, akkor látták, hogy szinte konzerválódott az egész terület, és még az itt élők közül sokaknak a tetemét is viszonylag olyan állapotban megtalálták, hogy régészetileg rekonstruálni lehetett, hogy mi is történt. Egy részét gipszbe öntötték, és hát emiatt lehet látni, hogy hogy védekeztek a gázok és a hamufelhő ellen. Oda tették a szemük elé a kezüket, és lefelé a föld irányába néztek, vagy pedig legörnyedtek. Tanulságos látvány. Pompeiből tényleg nagyon könnyű megközelíteni a Vesuvot, és hát az igazi turista az nem csak a parkolóig megy fel, hanem egészen a kráterig, ameddig lehet. Bár a Vesuvi Természeti Park látogatói kocsival felmehetnek egészen a kráternél levő szuvenírboltig, de az átlagos turistának azért ezt nem engedik meg. Kiadó sétával viszont meg lehet nézni a híres krátert, 25-30 perces menetre kell számítani. Ráadásul a Vesuv tetején hideg van, úgyhogy pulóvert is érdemes vinni, bár maga a kráter azért nem annyira érdekes. 20-30 méter mély, és hát nem is annyira látványos, mint a nagyobb kráterek, de látjuk azt, hogy a Vesuv tényleg működik, mert különféle gőzök, gázok szivárognak itt, és lehet látni a kráter környéken a szivárgásokat is. Más kérdés, hogy a Vesuv azért nem úgy működik, mint az Etna. Ha megnéztük a Vesuvot meg az Etnát, akkor látjuk, hogy az Etna környéken azért sokkal gyakoribbak ezek a gázszivárgások, és az Etna bizony még napjainkban is néha kikitör. A Vesuv esetében azért, meg Pompei esetében még pár dolgot érdemes megfigyelni. Hát először is az, hogy most azért még könnyű parkolót találni, nincs az a zsúfoltság, ami például a tavalyi évet jellemezte, de hát nem kifejezetten nagy amerikai típusú parkolóházakat kell elképzelni, hanem sokan egyszerűen kiadják a bevezető utat az éttermükhöz, vagy az udvart, hova így be lehet állni. Azért arra ügyelni kell, hogy Olaszországban olaszosan vezetnek, úgyhogy láttam már turisták autóját az oldalán egy izgalmas kis húzással, de hát azért valahogy lehet parkolni, főleg most, hogy még nincs annyi turista a koronavírus járvány okozta sokkot követően. Pompeit egyébként 79-ben pusztította el a Vesuv kitörése, és az 1500-as években véletlenül találták meg, az egyik folyót akarták szabályozni, és az ásás közben falmaradványra leltek, továbbástak, aztán utána otthatták az egészet, és végül is 1748-ban kezdték csak meg hivatalosan a feltárást régészeti munkaként, mégpedig egy spanyol mérnök vezetésével, és a rutinos mérnök nagyon sok utcát, kaput, városfalat megtalált, meg a legérdekesebb részt is, a központot, a fórumot. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk a világszámot, maradjanak továbbra is velem.